Kraftos gondolatok. Vezetőkről vezetőknek. Szakértünk Kalamár Beáta, a Kraft Leadership könyv szerzője. Beszélgető partnere dr. Gyarmati Miklós, a Fairdeal Solutions tanácsadóvállalat vezető tanácsadója. Kraftos gondolatok.
Kalamár Beáta felsővezetőket, felsővezetői csapatokat támogat, mint szakértő, mint felsővezetői coach és mentor, hogy a mai világ komplex kihívásait sikeresen kezeljék, robusztus növekedést és fejlődést érjenek el. Beának nemrég jelent meg az első könyve, a Kraft Leadership, ami apropóját adta a mai beszélgetésünknek, ami nem más, mint a kraftos gondolatok. Szervusz, Bea, üdvözlek ismét a stúdióban.
Szia, Miki, üdvözlöm a hallgatókat.
Hadd ragadjam magamhoz gyorsan a szót, és vissza szeretnék utalni az előző adásra. Az előző adásban az agilitásról beszéltünk, az agilis vezetőről beszéltünk, és nekem nagyon megmaradt az a párhuzamod, amit úgy fogalmaztál, hogy lapos tankkal elég nehéz agilisnek lenni. Úgyhogy ezen a vonalon menjünk tovább, hiszen ilyen értelemben kapcsolatban van az agilitás és maga a reziliencia, hogyha jól értelmezem. Úgyhogy beszéljünk akkor a reziliens vezetőről. De előtte tisztázzunk valamit. Mi az, hogy reziliencia?
A saját megfogalmazásom szerint a reziliencia az az emberi képesség, hogy felismerjük, hogy mikor kell szilárdan állnunk, mint egy szikla, vagy éppen mikor kell együtt úsznunk az árral, és ennek megfelel magabiztosan és akár mennyei könnyedséggel cselekednünk. De ez jelenti azt is, hogy részben ellenállunk, vagyis visszapattanunk, az angol azt mondja, hogy bounce back, és utána talpra állunk, részben pedig rugalmasan alkalmazkodunk az új körülményekhez, az új feltételekhez. Az angol itt azt mondja, hogy bounce forward. Na most nagyon érdekes, mert régen, amikor rezilienciáról beszéltünk jó pár évvel ezelőtt, akkor inkább a bounce back volt a jellemző. Most meg abba az új világba inkább a bounce forward, tehát hogy rugalmasan alkalmazkodunk, átalakulunk, és valamilyen teljesen új formában, módon jövünk ki a végén. De ugyanakkor a reziliencia azt is jelenti, hogy a kudarcok azok, amik egyedi események, és megpróbáltatások, amik viszont folyamatos negatív élmények, csapások, nehézségek, ezeket hogyan tudjuk-e túlélni, tehát ennek a túlélési képessége. Az egyén hajlik, de nem törik. De itt nem csak a túlélésről beszélünk, hanem hogyan tudunk boldogulni, sikeresek lenni csapások és válságok idején, ami nagyon aktuális mostanság. Az egyik vezető ismerősöm mondta azt, hogy hogyan értékelhetnéd a mennyországot, hogyha még sosem jártál a pokolban. Néha meg kell tapasztalnunk a kemény csapásokat, hogy tudjuk, mi az igazán fontos, és mihez érdemes visszatérni. Na ez az a rész, amikor arról beszélünk, hogy bounce back, tehát visszatérünk azokhoz a fontos elemekhez az életünkbe, és ez nagyon sokszor beszélek erről, ezek az értékek. A dolgok néha teljesen reménytelennek tűnnek, tehát, de hát minden relatív és szubjektív, ugye ezt tudjuk. Minden csak viszonyítás kérdése, akár percepció, hogy honnan nézzük.
Erről nekem mindig az üt eszembe, vagy volt egy kollégám, aki mindig azt mondta, hogy mindenki a saját szintjén nyomorog. De egy viszonyítás kérdése, de ne vigyem el a komolyságát a beszélgetésünknek. Miért lett ez most ennyire hangsúlyos kérdés? Ugye említetted azt, hogy eléggé turbulens a világunk, eléggé felfokozott helyzetben vagyunk, eléggé felfokozott maga az a környezet, amiben vagyunk, de mégis a hangsúlyosságát, a lényegét, a fontosságát egy picit világíts meg nekünk, légy szíves.
Igen, sokkal többet hallod ezt a szót, hogy a reziliencia, ami ezt a kettősséget jelenti, amit az előbb elmondtam. De hogy ez azért van, mert hogy nem elég, hogy válságos időket élünk, de ebben a nagyon felgyorsult világban nagyon gyorsan kell reagálnunk. És ez növeli a stressz szintet. Tehát olyan állapotban vagyunk, hogy szinte folyamatosan stresszorok hatása alatt élünk és működünk. Na most Sejel János mondta az általános stressz szindróma elméletében, hogy amikor egy stresszor éri a szervezetünket, akkor ennek a reakciója három fázisban történik meg, és ez attól a szerint, hogy mennyi ideig tart a stresszor hatása, illetve hogy mennyire tud az egyén ellenállni neki. És ennek ebbe a stresszorok hatására, ami most, mint mondtam, folyamatosan ér minket, az első reakció egy nagyon ösztönös reakció. Ez amikor az van, hogy harcolunk, menekülünk, vagy esetleg lefagyunk. Itt ilyenkor a szimpatikus idegrendszer aktiválódik. Ami mi történik? A hormonok, például adrenalin és kortizol elszabadul a szervezetben, a véráramban, hogy legyőzhessük azt a veszélyt, azt a stresszt, amivel szembe kerültünk. Na most itt a vezetőnek nagyon fontos, az ő benne is elindul ez a folyamat. De hát mit tud tenni? A mindennapi életben nagyon fontos az, hogy ő megtalálja azt a, hogy is mondjam, belső szünet gombot, hogy azért ezt meg tudja nyomni, azért, hogy egy szusszanásnyi időt adjon magának, és ez idő alatt meg tudjon egy kicsit nyugodni, tehát hogy ez az állapot, ez lejjebb menjen, és felkészülhessen arra, hogy tudatos választ adjon ezekre a stresszorokra, impulzusokra. A második fázisa, amikor megyünk tovább ebben az állapotban, jön az aktív ellenállás és az alkalmazkodás. Ilyenkor a test továbbra is nagyon harcra kész, hisz magas még mindig az adrenalin és a kortizol szint, de már elkezdi összegyűjteni az erőforrásokat, hogy választ adjon. Na most itt nagyon fontos tudni, hogy ez túl hosszú ez a szakasz, mármint, és a mai világban, amikor válság után van, felpörögtünk, állandóan gyors válaszokat kell adnunk, akkor valóban folyamatosan van, akkor nagy a veszélye, hogy eljutunk egy kimerüléshez. Na még ezt a szakaszt az jellemzi, hogy jelei, hogy ingerlékenység, frusztráció és figyelemzavar. És ahogy említettem az előbb, tehát, hogy ez a hosszú ideig tart ez a stresszor, nyomása, hatása ránk, vagy újonnan jön, tehát nincs időnk, nincs közte idő, akkor a szervezet az előbb-utóbb elfárad, kimerül. Hogy mit jelent ez? Az azt jelenti, és ezt nagyon fontos tudnunk, hogy a testünk adaptációs energiája korlátozott. Tehát kimeríthető. Ha nem teszünk, akkor előbb-utóbb kiégünk, kimerülünk.
Ez egy nagyon szép leírás és definíció volt, mondjuk a szép kicsit képzavar, de tudsz nekünk ebben példát mondani, hogy akár egy olyan helyzetet, amikor ezt jól nyomon lehet követni, hogy valaki ezen az egész folyamaton végigmegy egy megélt tapasztalatot?
Hát a saját megélt tapasztalatomat azt tudom elmondani, hogy jó magam is, volt egy időszak, amikor 3 pozíciót vittem egyszerre, voltam felelős a Magyarországon egy vállalaton belül a képzésfejlesztésért, és annak a kivitelezésért, Közép-Kelet-Európában dolgoztam, és egy bizonyos ideig még a globális pozíciót is vittem, vagy globális projektekben is részt vettem, és nagyon sok volt. És ezt azért hosszan csináltam, nagyon lelkes, hogy imádtam, minden percét imádtam. De hát akkor van az, amikor az ember minden percét imádja, nem veszi észre, hogy mikor túlja túl az egészet. És hát kiégtem, aminek elég komoly következménye is lettek. De hogy hadd mondjak egy másik példát is, egy felsővezető, mert hogy nem veszük észre. Tehát egy felsővezetővel beszélgettem, aki jó pár évvel ezelőtt, ez még a Covid előtt volt, és azért emlékszem nagyon erre a példára, mert a 4-es szám nagyon meghatározó volt benne, mégpedig az, hogy arról beszélgettünk, hogy a megújulás, az energiamenedzsment témakörét érintettem, és ez a vezető, mit kell tudni róla, 14 éve volt felsővezető, 14 országért felelt, tehát egy regionális felsővezető volt családja 4 gyermeke, és hetente utazott, járt az országokat, 4 országot látogatott le hetente, hogy nem csak az irodákkal, de ott a kulcsfontosságú ügyfelekkel is találkozott. Látod, hogy a 4-es szám nagyon megragad bennem. Na most, amikor felvetettem neki a kiégés kockázatának a kérdését, a következőt mondta nekem. Nézd, Beáta, én szeretem, amit csinálok, és szerintem, ha valaki szeretem, amit csinál, az soha nem fog kiégni. És ennyi. És úgy gondolt, hogy letudta ezt a beszélgetést, hogy menjünk tovább. De én egy kicsit ezt nem hagytam, mert hogy a saját példámon tanulva, és akkor visszakérdeztem, hogy tehát egyetértesz-e azzal, hogy nekünk, mint emberi lényeknek vannak fizikai korlátai. És erre azt mondta, hogy igen, egyetért ezzel. Aztán megkérdeztem tőle, hogy egyetértesz-e azzal, hogy nem csak a tárgyak, de mi magunk is eltörhetünk, tehát ha nem vigyázunk, úgymond elhasználódunk, és könnyen összetörhetünk. És akkor erre is azt mondta, hogy igen. Na akkor hadd kérdezzem meg, hogyha ezekre mind a kettőre azt mondtad, hogy igen, neked milyen milyen mechanizmusokat alkalmazó, eszközöket alkalmazó, tehát hogyan akadályozod meg, hogy ne égjék ki, hogyan vigyázol magadra, vagy honnan tudod, hogy mikor hajtott túl magad, mikor nem, vagy akkor már, amikor már túl késő, mert én akkor vettem, mert én a jeleket nem vettem, pont, hát voltak jelek, de nem vettem észre, vagy nem vettem komolyan a jeleket. És akkor itt váltott át a beszélgetés egy nagyon mély beszélgetésbe, és ami nem másról szólt, mint egy fenntartható vezetői működésről, vagy mondhatjuk azt a reziliens vezetői működésről.
Kaptunk egy definíciót, meséltél is két nagyon-nagyon látványos példát, egyik a saját megélésed volt, másik pedig, mint már coach, tapasztaltad meg ezt, de akkor egy picit abban segíts nekünk, illetve a hallgatóknak, hogy milyen is egy reziliens vezető, miben rejlik az ő rezilienciája, hogyha így fogalmazhatom.
Ezt nem csak megkutattam, de meg is kérdeztem a vezetőket, és azért a könyvemben elég hosszan írok erről, és ezért az idő rövidsége miatt enged meg, hogy pár jelentős dolgot kiemeljek, hogy milyen is egy reziliens vezető. Először is egy nagyon kitartó, tehát nem dobja be a török között. Sem az első menetben, sem az 50-ben. Na, ez nem jelenti azt, hogy 50-szer fut neki ugyanannak, ha nyilvánvalóan a stratégiát, a nézőpontot, a megközelítést azt módosítja, de nem adja fel. A másik az, hogy ellenálló, ami benne van amúgy a rezilienciában is, hogy ellenállás. De hogy itt az ő személyében azt jelenti, hogy ő a szervezetnek a bástyája. Nem engedheti, hogy sem a személyes, sem a szervezeti értékek bármi áron kompromitálódjanak. Ez az, amit visszamegyek, az, hogy miért érdemes visszapattannunk, hova, hát az értékekhez. Mert hogy ez ad stabilitást és biztonságérzetet mind maga, mind a szervezete számára. Aztán strapabíró, mondta az egyik vezető. Itt jó néhány vezető nagyon érdekesen kiemelte azt, hogy a reziliens vezető az rendkívüli kudarctűrő képességgel rendelkezik, vagyis nem csügged el, és nem esik kétségbe, akkor sem, ha nagyon sok komplex kihívással és problémával találkozik. Na most itt álljunk meg egy picit, mert amikor profilozom a vezetőket, akkor egyből látom, hogy a kihívások kinél landolnak problémaként, és mikor van az, amikor a probléma kihívásként landol. Ez azért érdekes, mert hogyha problémaként landolnak a kihívások a vezetőnél, akkor azt, ha rövid ideig is, de stresszként éli meg. Tehát ezt nagyon fontos megtanulnia átforgatni, hogy bármi jön, az kihívás. És hát itt van még egy nagyon fontos elem, hogy a vezetésben nincs helye a bűnbakkeresésnek, én azt gondolom. Ez egy nagyon fontos elem a leadershipnek. De amikor azt hallom a vezetőktől, hogy nehéz időszakokban, hogy az a baj, hogy a válság miatt, az energiárak miatt, az a baj, hogy a kormány, az a baj, hogy a headquarters, ilyenkor mindig azt mondom, állj. Tehát ezt a mondatot abban a pillanatban a vezető elkezdesz használni, nem vezetőként működik. Mi a fontos itt? Az, hogy egyből azt mondja, hogy ez van. Ezzel kell főznünk. Ismerjük a műsort, vagy hát majd a budai műsort, hát ebből fogunk valami nagyon finomat kihozni. Vagy a másik, hogyha tovább lépek, ami nem könnyű, hogy ez jó. De miért is jó? Mert amennyi nehézség, annyi lehetőség is van ebben. Tehát, hogy nagyon gyorsan át tudja fordítani. És talán még az utolsó, amit itt említenék, ez egy kicsit ilyen sport, küzdősportból származik, hogy harcedzett. Tehát, hogy beszéltem már az elsődleges túlélési mechanizmusokról, tudom, amik ösztönösen berúgnak, az a meneküljünk, harcoljunk, vagy éppen lefagyunk helyzet, de hogy neki ki kell fejleszteni ezt a másodlagos túlélési mechanizmusokat. Ez úgy néz ki, mint az izmok edzése egy kicsit, tehát hogy fel kell ismerni a határait, a korlátait, szüksége van támogatórendszer kiépítése, ami akár jó magam is része lehetek, de a szervezet, a családja is, bármi akár egy edző is részlet, és aztán edzeni kell ezt a minőséget, amiről majd beszélünk egy kicsit később. És még egy nagyon fontos dolog van itt, hogy fontos, hogy legyen a regenerációs időszak. Tehát ezt nem lehet konstans tolni, mert kimerül. kiég a szervezet.
Pontosan ez jutott eszembe, hogy azért az, hogy folyamatosan a toppon a spiccel lenni, az nem fog menni. Kell egy olyan időszak, amikor picit visszavesszük a tempót és belepihenünk. De ami nekem eszembe jutott, most nagyon jól leírta, lerajzoltad azt, hogy milyen egy reziliens vezető. Itt most abban kapaszkodnék bele, hogy egy vezető mit sem ér, ha nincs csapata. Akkor egy picit most abban segíts nekünk, hogy jó, van egy reziliens vezető, de milyen egy reziliens szervezet?
Az első, és azt gondolom a legfontosabb, én nagyon szeretem ezt a kifejezést használni, hogy egy reziliens szervezet az, amelyben mindig van, aki harap, mondhatjuk azt, hogy hajt, és valaki, aki éppen pihen. Nem lehet 150%-on tolni egy egész szervezetet egy hosszú időszakon keresztül, mert egyszerre fognak kiégni az emberek. Rengetegen fel fognak állni. A vezetőnek nagyon fontos, hogyha itt egy kicsit az, tehát hogy ha figyel a szervezetre és a szervezet energetikájára, akkor lássa az, hogy ki az, aki 150%-on pörög, ki az, aki 100%-on pörög, kinek kell most 80%-on pörög, és kinek kell teljesen pihenni. Hadd mondjak egy példát, mert nagyon emblematikus példája az, amikor hogyan vigyáznak, vagy nem vigyáznak időnként a szervezetek a kiemelkedő tehetségekre. Ezt több szervezetben is láttam, hogy miként hagyták cserben a felső vezetők, és a HR is sajnos ezt kell mondanom, a kiemelkedő tehetségeket. Miért válik valaki kiemelkedő tehetsége? Azért, mert eleve tehetséges, nagyon jó, amit csinál, nagyon motivált, ambíciózus, az extra métereket, órákat, hegyeket is meg akarja mászni, és olyan energiákkal veti bele magát a munkába, hát és épp ezért őt teszik mindig a legkomplexebb, a legnehezebb projektekre, mert ők ebben nagyon jók. Na most, ami itt történik az, hogy ezek a kiemelkedő tehetségek épp azért, mert nagyon erősen hajtja őket a bizonyítás, az ambíció és ez az energia, ezért nagyon nehezen vigyáznak a határaikra. És amikor a szervezet nem segít nekik ebbe, akkor ezek a kitelentek előbb-utóbb kiégnek. Tehát amikor eljutnak arra, hogy például felső vezetővé előléptetik, már nem csillog a szemük. Nincs akkora energia bennük. Azért, mert kiégtek. Volt egy olyan példa, borzasztó volt látnom azt a példát, hogy volt egy kiemelkedő tehetség, aki 3 éven keresztül külföld projekteken járt. Tehát minden hétvégén kiutazott külföldre, és hazautazott a családjához. És ott meg mit csinált? Dolgozott. És óhatatlanul odajutott el ez a tehetség, hogy kiégett. És annak az volt az ő esetében a tünete, mert mindig más, hasonló, meg különböző tünetek is vannak, hogy remegett a keze, hogyha nagyon egy kicsit feszültebb, stresszebb helyzetbe, elsírta magát, ami korábban nem volt rá jellemző. És a legborzasztóbb, hogy erre a felső vezetőknek a reakciója az volt, hogy kivették a tehetséglistáról, és közölték, hogy mentálisan instabil. Borzasztó. Mit csinált a szervezet? Kiégette ezt a tehetséget, majd utána puty ledobta. Persze nagyon fontos, hogy vigyázzanak a felsővezetők és a HR a kiemelkedő tehetségekre. Ugyanakkor nagyon fontos tudnunk, hogy az adaptációs képességeink ugyan határtalanok, de az adaptációs energiánk nagyon is véges.
Ehhez csak az jut eszembe, hogy van egy nagyon-nagyon eklatáns példája, ez egy magyar megfogalmazás, magyar szólásmondás, hogy azt a lovat üsd, amelyik jól húz. És itt van, amit most nagyon jól lerajzoltál nekünk, ezen a példán keresztül, hogy miért is tud ez annyira veszélyes lenni, hogy ezt mondjuk éppen a túlzásokig elvisszük. Abszolút látványos. Köszönöm szépen a példát.
Mert hogy menjek még tovább még a szervezet jellemzőiből? Milyen még a reziliens szervezet? Hát erőforrásokban gazdag, mert akkor tud csak fenntartható maradni. Tehát vannak tartalékai. Mindig megcsodálkozom azon, amikor nagyon-nagyon soványra leviszik a szervezetet, tehát annyira lesoványítják, hogy hatékonyan működjön, minden lépés, mindenki van számítva. De hogy Hát hadd kérdezzem meg, tehát most használom a nagyon vékony manökenek a kifutón. Hát nehezen tudom elképzelni, hogy ezek a manökenek maraton tudnak futni. Tehát, hogyha hosszú távról beszélünk, akkor ugyanígy egy szervezet is el fog törni, és előbb-utóbb problémák jelennek meg. Aztán a reziliens szervezet hosszú távra összpontosít. Nagyon sokszor van a szervezeten belül összehangolás, újraszervezés, tervezés, hisz figyelünk arra, hogy hogy mozognak az energiák, mi zajlik a szervezetben. Aztán olyan jövőképe van, amihez lehet kapcsolódni, nem csak agyban, de szívvel is a reziliens szervezetben. Ugyanakkor a korábban említett, hát, hogy nem lehet kompromisszumot tenni az értékek mentén, értékvezérelt nem csak a vezetés, hanem a szervezet is. És utoljára pedig az, hogy azt gondolom, hogy az a reziliens szervezet, aki változni képes és rugalmas.
Akkor most tisztáztuk, hogy mi az, hogy reziliencia. Beszéltünk arról, hogy milyen egy reziliens vezető, milyen egy reziliens szervezet. Na de ami nekem logikusan itt most következik, hogy jó, de ez hogyan lehet kialakítani egész pontosan, hogyan lehet ezt edzeni?
A könyvemben én 5 területről írok, hogy min lehet dolgozni a vezetőnek, és vezetőn keresztül akár a szervezetnek, vagy a vezetői csapatoknak. Ez az, hogy a rugalmas gondolkodás, az érzelmi rugalmasság, az, hogy mennyire erőforrásokban gazdag állapotban van maga a vezető és a szervezet vagy a csapat. Mik a kapaszkodók a szervezetben, tehát a sarokkövek, ami a rezilienciának a támaszai, tehát amihez érdemes visszatérni, és hát a hatékony energiamenedzsment. Tehát erről az 5 területről írok a könyvemben.
Megtennéd, hogy a hallgató kedvéért, meg az én kedvemért is, hogy az 5-re most nincs időnk, de ebből az 5-ből mondjuk 2-t kiemelve, picit körbeírnád nekünk?
Hadd kezdjem a erőforrásokban gazdag állapotról. Tehát, hogy mennyire reziliensé tesz egy vezetőt is, de egy csapatot is, egy szervezetet is, ha erőforrásokban gazdag. Tehát, hogy van mihez nyúlnia. Az első, ami nagyon fontos itt, hogy milyen belső és külső erőforrásokkal rendelkezhetnek. A második az, hogy milyen egyéni és csapatban rejlő képességek, tehát potenciálok vannak. A harmadik az, hogy mik az erősségei a vezetőnek, a csapattagoknak. Ennek a listája. És csak utána jön, hogy milyen választási lehetőségei vannak, vagy éppen milyen forgatókönyveket és terveket lát, vagy tud konstruálni a vezető. Most nagyon érdekes, mert ez egy trükkös dolog, mert általában ezt fordítva szoktuk használni a mindennapi életben, hogy azt mondjuk, hogy itt van a kihívás előttünk, akkor nézzük meg, hogy milyen választási lehetőségeink vannak, milyen forgatókönyveket, terveket, és akkor hozzászedjük az erőforrásokat. Én azt mondom, ezt fordítsuk meg. Azért fordítsuk meg, hogy is mindig a teljes listával kell kezdeni, mert lehetséges, hogy teljesen más választ fogunk adni, és más forgatókönyv születik. Tehát sokkal szélesebben tudjuk kezelni. Na most miért fontos ez, hogy erőforrásokban gazdag? Mert minél több választási lehetőségünk van, annál nyugodtabbak, annál kreatívabbak, annál jobban tudunk reagálni egy helyzetre. Ha csak egy választásunk van, akkor úgy érezzük, hogy sarokba vagyunk szorítva, és nem érezzük erősnek magunknak. Különben ez az elején beszéltünk a legelső epizódban, hogy a Kraft vezető az egy erős egyedi vezető, és az erősség az innen is táplálkozhat. Tehát, hogy a vezetőnek erőforrásai vannak. Nem egyszer volt, amikor felsővezető jelöléptetésekre készítek fel vezetőket, akkor nagyon érdekes, mert meglepődnek, amikor megkérdezem, hogy oké, mi van akkor, ha ez nem jön be, akkor mi a B-terv, a C-terv, tehát, hogy mi más van a fejedbe, vagy éppen mi a víziót, hogy hova haladsz. És ezt azért kérdezem meg, mert azt akarom látni, hogy ez a vezető, ez csak szűken ebben gondolkodik, vagy tud vészhelyzetekben is gondolkodni. Miért fontos ez? Azért, mert hogy azok a vezetők, akiknek sok alternatíváik vannak, azok könnyebben adnak kreatív és jó válaszokat a problémákra.
én kértem azt, hogy kettőt meséljél, hadd legyen az, hogy a második, az én választásom hadd legyen. Nekem nagyon megtetszett a hatodik, hogy energia management fogalmad, vagy pontod. Ezt egy picit kifejted nekem bővebben?
Igen, igen, igen. Én is nagyon szeretem, tehát amikor dolgozom vezetőkkel, akkor ebben nagyon mélyen bele szoktunk menni. Hadd kezdjem egy idézettel Löhr és Schwarztól, akik azt mondják, hogy a vezetők a szervezeti energia sáfárjai. Hát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy azok a vezetők, akik nem szánnak időt az öngondoskodásra, tehát az angol azt mondja, hogy self-care, nem csak maguknak ártanak nagyon sokat, hanem a cégüknek is. Ugyanis ők nem csak inspirálnak, de akár demoralizálhatnak másokat attól függően, hogy mennyire hatékonyan kezelik a saját energiájukat. Vagy éppen milyen hatékonyan tudják mozgósítani, összpontosítani, befektetni és megújítani az általuk vezetettek kollektív energiáját. Nemrég volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol az egyik vezető azt mondta, hogy, és ezt így a transzparencia jegyében mesélte el, hogy ő annyira transzparens, hogy amikor ő bemegy, ha rossz napja van, ő közli mindenkivel, hát most jobb, hogyha elkerülik, mert ő neki nagyon rossz napja van, hát különböző okok miatt. És akkor én mondtam azt, hogy hát, én ezt nem igazán tartom nagyon jó dolognak, mert ilyenkor mi történik? Pont ezzel az egész szervezet energiáját leviszi, mindenki elkezd tojásokon lépkedni, mindenki elkerüli, lelassulnak a folyamatok, amik esetleg érinthetik őt, tehát bármennyire is értem azt, hogy ő transzparens akar maradni, de ennek ez a negatív következménye. Itt megyek vissza arra megint, hogy miről beszéltünk, hogy a Kraft vezetés arról szól, hogy a minőségi vezetés arról szól, hogy milyen hatással vagy. Na most itt bármennyire szándéka lehet, hogy jó volt ennek a vezetőnek, de a hatás az valószínűleg többnyire negatív. Aztán van egy Eggers és Barlow által jegyzett idézet is nálam, ami döbbenetes, ugyanis azt mondják, hogy a sportolók többsége az idejük közel 90%-át edzéssel töltik, hogy az esetek 10%-ában képes legyenek csúcs teljesítményt hozni. Na most, ha a vezetőket nézzük, vezetőktől viszont azt várják el, hogy az esetek 90%-ában csúcs teljesítményt nyújtsanak, és idejük kevesebb, mint 10%-át fordítják képzésre, regenerálódásra, pihenésre. Hát, ha így nézzük, akkor úgy tűnik, hogy a világ leginkább túlhajszoltabb sportolói a vezetők, ugye?
Ez nagyon érdekes, főleg ez a 90%-át a sportolók az edzéssel töltik, és csupán, idézőbetéve csupán persze 10%-a, amikor a spiccen vannak, a csúcson vannak, ellenben a vezetőkre pont az ellenkezője igaz. Viszont ezzel most kíváncsivá tettél. Kíváncsivá tettél azért, mert kaptunk ízelítőt, bepillantást abban, hogy hogyan tud valaki reziliens vezetőként megjelenni. Miért fontos az, hogy a csapatának, a szervezetnek az energiáját hogyan tudja kézben tartani, nevezzük úgy a Térdra könyvedben menedzselni. Na de hogyan lehet mindenre felkészülni, mint vezető?
Igen, itt akkor belemennék a hatékony energia menedzsmentnek a részleteibe, vagy egy kicsit úgy mondhatnám, hogy alapelveibe. És négy ilyen nagyon fontos dolog van, amit érdemes figyelembe venni. Az egyik az, hogy ez az a hatékony energiamenedzsment négy szinten történik. Négy önálló, de nagyon is összefüggő energiaforrásról beszélünk. Az egyik a fizikai, tehát hogy vagyunk a testünkkel, tehát itt a fizikai energia az magas-alacsony lehet. Van az érzelmi, az pozitív-negatív lehet. Van a mentális, az a szélesen látókörre, vagy szűk látókörre működik. Erről nagyon sokat beszéltem a fókuszban is, és az agilitásban is. Látod, az itt mutatkozik meg, hogy kapcsolódnak össze a Kraft különböző elemei. Aztán, és itt van a spirituális, vagy a lelki, ami azért több dimenzióban van jelen, hogy mennyire csak saját magára fókuszál, vagy szolgál másokat, mennyire negatív, vagy pozitív, vagy mennyire kívülről befelé, vagy éppen az életcélját megvalósítva, vagy egy nagyobb életcél megvalósítása mentén, a miértje mentén éli az életét. Ez az egyik nagyon fontos. Tehát, hogy ez a négy, amúgy mindegyik, mindig, mindenkor a fizikaival kezdődik, tehát az van az alján. Tehát, ha nincs fizikai energiánk, akkor nem tudunk beszélni a többiről. A második alapelv, hogy az energiakapacitást egyaránt csökkenti a túlterhelés, tehát amikor túl sokat dolgozunk, amikor nagyon nagy a stressz, és az alulfoglalkoztatottság, ami apátia, motivációhiány, a szenvedélyhiánya, nem véletlen beszélek nagyon sokszor a vezetőket kérdezem, mi az, amit szenvedélyesen szeretsz a vezetésben? De nagyon fontos. És hogy az is fontos az energiakapacitás, meg az energiamenedzsmentben, hogy váltogatni kell a felhasználást és a megújítást. Tehát legyenek sprintek, és legyen recovery, tehát a regenerálódás. Na most nem egy vezető azt is mondta az interjúim során, hogy hát ő úgy érzi, hogy már maratonon sprintel, hát gondold el, és ő azt hiszem az a vezető mondta nekem, hogy azt se tudja néha, hogy jut el A-ból B-be. Tehát annyira kimerült. Ez elég veszélyes, hogyha mondjuk ha autóról beszélünk, tehát hogyha vezetés, hogy egyszer csak ott van valahol. A harmadik alapelv azt, hogy a kapacitás növeléshez normál határon túl kell teljesíteni. Tehát ez úgy néz ki, mint a fitnessben, amikor az izmokat edzük, hogy egy picit túltoljuk. Csak egy kicsit kell túltolni erősebben, de utána mi jön? A regenerálódás. Tehát ez nem lehet az, hogy állandóan edzünk, és mindig toljuk, mert megelszakad az izom, megkeményedik az izom, ugyanez van velünk, és ezeken a különböző szinteken, a rezilienciában is. És az legutolsó pedig, ez nagyon fontos, hogy hát azok vagyunk, amit rendszeresen csinálunk, mondja Durán. Tehát, hogy a szokások, a megszokások emberei vagyunk. Épp ezért, amikor rezilienciáról beszélünk, és amikor arról beszélünk, hogy esetleg át kell húzalozni, tehát új rituálikat, pozitív energiarituálikat kell bevinni, akkor ezek a nagyon apró szokásokról van szó. Apró pozitív rituálék, szokások bevezetése, és itt szeretem használni, amit mi is ketten tanultunk, ez a 21 napos szabály, tehát hogy mi az, amit 21 napon keresztül bevezetsz az életedbe ahhoz, hogy reziliensebbé legyél, és ezeket a nagyon apró dolgokat kell helyre tenni. Ezen szoktam dolgozni a vezetőkkel, amikor rezilienciát fejlesztünk.
Bea, azt hiszem, hogy elég alaposan kitárgyaltuk, végigbeszéltük a rezilienciát, kezdve a definícióval. Mentünk a vezetők felé, mentünk a szervezet felé, beszélgettünk rá a felkészülésre, beszélgettünk ennek az edzéséről, hadd fogalmazzam így. Időnk lejárt. Pedig én nagyon sokat szívesen beszélgetnék ezzel a témakörrel kapcsolatban veled, de el kell búcsúznunk most a hallgatóktól, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést neked. A hallgatókat pedig arra bíztatom, hogy ne csak ezt a podcastot, hanem a következőre is csatlakozzanak hozzánk, amikor is a kreativitás kerül terítékre. Bea, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm, Miklós.
És köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet. Akarok legyen veletek.